Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
És az anyus ezt határozottan állítja.
Nem csak állítom, hanem meg is esküszöm rá.
Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
Csukott nyakú, fekete sejemről, Isten engem úgy segíjen.
Ezek szerint akkor én ugye várhatodok.
Ilyesmit az én édeslányommal kapcsolatban sosem mondtam. Te fiam, legfeljebb nem mondtad, igazat.
Ebbe bele kell örülni. Ahogy anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja be, normális embernek bele kell volna.
Nem tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt, milyen ruha volt a koncerten, kizárólag csak én tudhatom.
Igazán! Hát akkor figyeljen ide az anyus! A Nemzetközi Masszizikus Kongresszus tegnap ért véget, és este volt a Gellérben a búcsúvacsora. Így ültünk. Egy kanadai tanár a feleségével. Egy oxfordi és egy Svédországban tanító angoltudós szintén a feleségével. Ő mellettük én mellettem Szabó adjunktus a felesége nélkül. Pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsúvacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tudná. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társbérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társbérlőnő például az adjunktus macskáját úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
Piszkok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább másnak adták csak, hogy nekem ne legyen.
Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszaakasztja a szekrényébe, amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a magfizikus kongresszus búcsúvacsoráján. És mindezt nekem, elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
Hosszú jó fekete ruhát hoz be.
Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú fekete sejemruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megyek.
Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéit.
Ezen nincs pecsét! És ezt az anyus viselte! Erre Szabó adjunktus a tanú!
Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm! Miau! Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezzel kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocs vörösbort. Jó, hogy jössz, egérke. Illus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Csermlényi Viktor hangversenyén. Ezt vagy ezt? Na, mitől félsz? Csak bátran, mutass rá, ki veled?
Hát... Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
Földhöz vágja a türkiszkéket.
De én csak azt mondom, ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok Gizanénak.
Csak írjál neki, te árulkodó vipera! Vipera! Írjál neked, szül az ember!
Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Még sose éreztem ilyen tehernek a bénaságomat. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálom. De én bennem a Gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihályné. akit Nagy Kanizsán szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megújt. Erzsike szomszédságában lakom. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyikünknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegérke? Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet, mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyunktusék macskáját. Nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de hát kihez is fordulhatnék. Erzsike valósággal isteníti önt, és a példaképének tekinti, mint ahogy én is őt, hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a válás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk, hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, negyed órákat járkált föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. 7 helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek, amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orrom. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kampóról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondta.
Amely táviratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad.
Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más oka van. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tartó járkálásnak. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Levelemet egy későbbi időpontban folytatom.
Hallod, Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca 20. Hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utolérni. De mégis kihez fordulhatnék? Hallod, Orbán Béláné! Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca 20. Hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez engem tisztosság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm, köszönöm. Hát, Orbán Béláné, fél órával ez volt feladtam egy sürgőn, Csermény Viktornak, Budapest Bázák utca 20, kérem, ez az 5. szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elvtársam, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Csatárka utca 20.
Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőirtáson, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mintha az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszere. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. 50 fánkot sütöttünk. 7:30 Erzsike bement átöltözni. 8:00 szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész élhal a csirke máért.
Auf den Fuß, den Brieflein. Hát a Viktor maga, az 8:00, és maga még otthon van. Hát azokból a fánkokból, amelyekre most gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamutipar? Magának a pamutipar kórusa fontosabb. Köszönöm.
Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
És ezután elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, retkető szájjal rohant a konyhába. Felkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszobajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúzította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtól elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesért. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vett észre.
Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
Feküdj le az első férfinak, te hülye. Ezt kellett megérni. Nekem, akinek kell lemondanom. A 1.5 év alatt egyetlen férfi látogatója se volt. Asszonyom, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőjének örök és forró hálával tartozom.
Gizám! Ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy embered, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Ő nagysága úgy hazudik, mintha könyvben olvasná. Hogy jöttem rá? Figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktort, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúrószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúrószékét hazavidék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk, az ostrom alatt, az óvóhelyen, úgy szólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett, és biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismer az ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég.
azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdeti Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit dinamittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy még a sofőr is minduntalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona.
Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétvett a dű.
De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcizba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek. Még csak az kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok.
Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra vártunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról. Őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpartnerének a kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményesek parancsnoka Levörös bérencezte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölpofozta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe lőtte magát.
Nem inna egyszer egy csésze teját. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége. Egy csésze teje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja. Azzal is múlik az idő.
Magánál hány óra van, Ferikém?
7:30. Hogy magam ilyen türelmes asszonyom.
Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose készik ok nélkül. Neki mindig közbe jön valami.
Mostanában? Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzánk. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokba visszajött a fejét köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
Ez lehetetlen.
Hát én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú nőt. Az én szememben már gusztustalan, hát nincs igazam?
De igazán, ez már gusztustalan.
És már figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Kausz doktor fúró székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallatszott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. A szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a fúrózúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismersz, Gizám, rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam váratlanul jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttest, amit szintén sajnálok. Aztán benyomtam az ajtót, És ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leves zöldség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál lepedőnyi szalvétába csomagolt pocakjával. Ott ült az a vénus Windler, és kies hörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem élt meglepetés. Abba még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes tyúklevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon szintén külön a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grizgaluskák. Amikor ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétaajtón, miközben potyogtak róla a grizgaluskák. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből fölállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipőjébe. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találtam. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy Kausné őnagysága nincs jelen, önt azonban, kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnom kellett volna. Azt mondta, hogy én félremagyarázom a helyzetet, könyörgött, hogy hallgassam meg, én ön sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben, kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.
Járkálsz.
Nem igaz.
Föl vagy dulva. Minden percben megváltoztatod az elhatározást.
Ez nem igaz az egész.
Néha úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás.
Honnan tudod, besúgóid vannak?
Besúgónak elég nekem a te leveleid összevetve.
Én már ilyen vagyok, Gizám, velem hiányzik a te nyugalmat, fölényed. 20 éves koromban is kapkodtam.
Volt időd leiggadni. Te már elmúltál 20 éves, Erzsi.
Ezt mire mondod, kérlek?
Semmire.
Megérzésedek volt valami élet?
Milyen élet?
Azt szeretném tudni?
Rendben van. Légy szíves, felej nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
Ezt visszautasítom.
Mi?
Egy világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
Nem.
Sajnos ezt nehéz elhinni.
Tudom, nagyon jól, nem szoktam hazudni.
Erről nem vagyok meggyőződve.
Rajta kaptál már engem hazugságon?
Hagyjuk ezt.
Ne hagyjuk. Ünnepélyesek, jelentem, nem vagyok szerelmes, gyűlölöm. sőt utálom, az egész lénye, ki legyen tőlem mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
Az előbb, mikor szörnyetegnek nevezte, megsértődtél.
Szörnyeteg és vadállat, az kettő.
Mi a különbség?
Van különbség.
Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz, miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
Engem ide, 1001 szál
köz. Mik azok a szálak?
1001.
Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
Sok vékony szál együtt, egy erős.
Vagyis mégis nekem van igazam.
Miben édesem?
Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
Erre a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
Mi volt a vacsora?
Szokásos és fánk.
Megette?
Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuségnek. Utolsó szemig megette a fánkot.
Erzsi.
Mit akarsz?
Megmondtam már.
Tavaly se kaptam útlevelet.
Most Nisitől veszi a műanyag szállat a magyar állam.